Evelyn vagyok, Kiskunhalason születtem, 94-ben, ez sokat fog segíteni, hogy el tudjatok képzelni. Budapesten élek 10 éve, nagyon sok mindent csináltam már, nagyon sok helyen voltam már, és nagyon sok mindent kipróbáltam már. De általános iskolában egy református iskolába jártam, ahol azért elég szigorú szabályok között kezdtem el élni a kis életemet, és nagyon hamar rádöbbentem, hogy nem ez való nekem, nem ezek az emberek, azok az emberek, akik mellém valóak, mert különféle okokból nagyon sokat bántottak, külsővel, belsővel is, és itt főleg azért értek atrocitások, hogy apukám ugye elhagyott minket 4 éves koromban, és ebből voltak nehézségeim ugye a beilleszkedésen, úgyhogy elég nehezen indultak a dolgok, már akkor is megszoktam egy kicsit talán a szenvedést, és talán már azt tudom mondani így ennyi idő elteltében, hogy talán egész életemben kerestem is a feszültséget, a szenvedést, hogy legyen mit megoldani. De még ekkor fiatal voltam, úgyhogy ezt nem tudatosan csináltam. Hát általános iskolában a tanulmányaim már megnehezettek. Sajnos találkoztam egy olyan tanárnővel, aki életemben először mondta az felnőtt fejjel, hogy nem vagyok neki szimpatikus, és nagyon kevés esélyem van a nagyon jó tanulásra. És ugye nehezen ment a tanulás, úgyhogy így olyan volt, mintha nulláról kéne felgyötörnöm magamat maximálisra, és számomra olyan nehéz volt, és bonyolult, hogy nem ment. Nem voltam olyan jó tanuló. Volt egy nagyon kedves kémia tanárom, aki életemben először rendesen megdicsért, hogy nem vagyok buta, hogy nincsenek hatalmas nagy problémák, vannak nehézségeim, de sikerülni fog ezen tovább lépnem, ha odafigyelek. Hát csak ekkor még nagyon fiatal voltam, és nem pontosan értettem, hogy ez mit jelent, de jól esett, arra emlékszem. Talán napokig az extázisában lebegtem. Nagyon jó volt. De hát utána a rossz jegyeim miatt nagyon nehezen kerültem be középiskolába, ami megint csak egy olyan visszajelzés volt az életemben, hogy én vagyok a rossz, én vagyok a nem megfelelő, és akkor mindig alátámasztották ezt emberek, felettem álló emberek, helyzetek, minden. És egyedül a szüleim voltak azok. A szüleim a nagymamám és anyukámat jelenti, és ők voltak azok, akik mindig mindenben támogattak, de eszméletlen módokon és eszméletlen energiákat belém fektetve, de azért nekik is azért véges az energiájuk. Nyilván nehéz. De köszönöm. És miután felvettek Ceglédre egy középiskolába, egy olyan középiskolába, ahol olyan gyerekek voltak, akiknek hatalmas nagy problémájuk volt, nagyobb, mint az enyém. Börtönben lévő szülők, esetleg őket börtönre, fiatalkorúak, nem is tudom, hogy hívják, ilyen elzárt részébe szánták, és az utolsó esélyüket kapták, hogy ha leérettségiznek, tanulnak, és megfelelnek a szabályoknak, akkor nem kell majd ugye ebbe az intézménybe lenni. És hát vegyes volt a társaság, azért sokan voltak azok, akiknek sikerült leérettségizni, de inkább többen voltak azok, akiknek nem, és ugyanazt az életet élték szabadon, mint amit azelőtt, amiért kapták a büntetést. És hát én azért Kiskunhalason, majd Nagykörössel, Cegdédre, 14 évesen buszozva átjárni minden nap iskolába, vadidegen, néha rossz akaró emberek közé, igazából nem is tudok érdemben beszélni azokról az érzésekről, mert így kitörölte a fejem, ugye, megvéd azoktól a fájó emlékektől, de De azt tudom, hogy nagyon fájt végig, hogy nagyon nem értettem az egészet, és kicsit kétségbe vontam, hogy én tényleg ezért születtem a világra, hogy egy életem van, tényleg azért vagyok egy ilyen helyzetben, mert nekem ez a sorsom, hogy én nekem itt kell lennem, és ugyanolyan embernek kell lennem, mint azok az emberek, akik a börtön helyett járnak most épp iskolába, és nem hittem el, nagyon fájt, nem hittem el. És hát nagyon hamar bedobott az élet egy lehetőséget, egy szociálpszichológus ismerősöm lett, egy Budapestről vissza vidékre hazaköltöző fiú által, aki ismerte ezt a hölgyet, és felvettem vele a kapcsolatot, és ő volt az, aki nagyon hamar felkarolt, ilyen hihetetlenül közvetlen volt velem rögtön, olyan volt, mintha már évek óta ismert volna, mintha értette volna rögtön a problémámat, még hogyha nem is kellett neki elmesélnem, meg ugye csak e-mailben kommunikáltunk, úgyhogy nehéz volt, de azonnal várt fel Budapestre, és emlékszem, hogy Ceglédről utaztam fel Budapestre, nagyon összespórolt kis pénzből, ilyen félrerakottból, feljöttem a nagyvárosból, megkerestem ezt a hölgyet, és beszélgettem vele, és ő azonnal egy kollégiumi lehetőséget és egy alternatív iskolát javasolt. Az alternatív iskola az sajnos azért elég drága volt már akkor, mikor is 2010-nél járunk, és akkor volt 21 ezer forint a havidíj. És akkor plusz még a kollégium, plusz még különféle eszközök kellett, laptopot vásárolni a szüleimnek, de elintéztük, mindent megkaptam, elindítottak sok pénzzel, lehetőségekkel és hatalmas nagy reményekkel a szüleim. Hát, hogy mondjam, ez egy nagyon nehéz érzés, ott hagyni az ilyen embereket, mint a szüleim. Nyilván sokan találkoztunk már ezzel, de ez egy elég érzékeny terület a mai napig, pedig meg 10 éve volt lassan. Úgyhogy megléptem a lépést. Nyilván voltak akkor is már barátok, barátaim, akik úgy szintén támogattak. Hú, de hát igen, ezt megléptem, és elindultam. A Zöld Kakas Líceumban nyertem felvételt, és nagyon borzasztóan izgalmas volt olyan emberekkel találkozni, akik már azért problémában közelebb állnak hozzám. És nagyon hamar összebarátkoztam különféle emberekkel, hatalmas nagy idézőjelben betegségekkel rendelkeztek, mindahányan voltak, de egyszerűen gyönyörű volt ez a zsongás, az a tele energia. Olyan volt belépni a Zöld Kakasba annak idején, hogy így Jézusom, igen, mintha nem is tudom mi ezt hasonlítani, mintha nem tudom, a Mekkába érkeznél. És hát nagyon hamar ki is nyílt a világ számomra. Benne minden rejtett plusz izgalommal és plusz rezgésadó anyagokkal, formákkal és hangokkal, ami hát innentől kezdve szépen egy bulizási időszakba fordult át. Így utólag gondolom már, hogy nehezen tudtam feldolgozni azt, hogy ott hagytam a szüleimet, életet kell módosítani, változtatni, de egyszerűen mindig is felfogtam, hogy muszáj nagy lépéseket tenni ahhoz, hogy valami történjen, hogy valamire menj, hogy valamit érezz, és az a baj, hogy mindig újra kell kezdeni ezt, vagy hát ez nem baj, de mindig ezt keressük, mindig éreznünk kell valamit, ami lök előre. Csak hát abban akkor így nehezen tudtam feldolgozni, és hát különféle anyagokban találtam meg a az akkori kielégülést, olyan barátaim is voltak, akik ezeket a szereket ismerték, és hát azt viszont ki kell jelentenem, hogy soha egyik barátom sem nyuszizott, vagy bántott azért, mert valamire azt mondtam, hogy nem kell, hogy én ezt nem próbálom ki. Mindig mindenki hatalmas nagy tisztelettel állt velem szemben, főleg idősebb társaim, és soha nem erőltettek rám semmit. Mindig minden szabad akaratomból dönthettem el, hogy élek-e vele, vagy nem. És hát éltem, úgyhogy szépen elvesztettem egy idő után a mértékletességet, mert túlságosan megnyugtattak ezek a szerek, és túlságosan kitisztult az egész körülöttem lévő helyzet, hogy vajon mi miért van, ezen akkor nem gondolkoztam, hanem egy ilyen hatalmi érzést kerített, hogy én tudom, hogy mi van körülöttem, és mindent értek. És hát ekkor már azért, hogyha egy ilyen tudatállapotba kerül egy fiatal lány, azért kifejlődik egy olyan én kép, amiben nagyon nehéz beleszólni. Rettenetesen nehéz kívülről hatni egy ilyen emberre, és ezt ugye én megéltem, hogy emberek hatni szerettek volna rám, hogy nem jó úton járok, nem ez az út, ami nekem kell, keresd valami mást, engedd el a jelenlegi életedet, és a satöbbi kifejezésekkel ilyen hatalmas nagy lázadást indítottak el bennem, hogy Úristen, mit képzeltek magatokról, nekem saját életem van, majd én élem az én életemet, és ti nem tudhatjátok, hogy én mit érzek. Senki más rajtam kívül. Amivel félig igaz is ez a történetrész, de félig nem, mert azért az idővel egy hasonló úton megyünk végig mindannyian, csak más nézőpontból nézzük talán ugyanazt az utat. Szóval egy kicsit mindenkinek igaza van, amikor ilyen dolgokat mondanak, mert ők kívülről látják, ők valahogy egy más dimenzióban látják, amit te csinálsz, rájuk másképp hatnak ezek a dolgok, amit te cselekszel, mert attól függetlenül, hogy nagy az én képed, az a többi ember ugyanúgy ott van és él körülötted. És hát a rezgések hatnak mindenre, tényleg mindenre. És hát a Zöldkakasban elkezdték ezt azért a tanáraim, akikkel nagyon őszinte kapcsolatot ápoltunk, elkezdtek erre felfigyelni, hogy én vesztek a testsúlyomból, például egyre karikásabbak a szemeim, és izgága láttam, és nem tudtam koncentrálni semmire, ami körülöttem volt. De azért nagyon szerettem volna, de nem ment, egyszerűen nem megy ilyenkor. És volt egy mentorom, és ő mondta nekem, hogy Evelyn, azt látjuk, hogy neked most jelenleg el kell menned egy intézménybe, amit Thalassa-háznak hívnak, ott beszélni fogsz egy-két nagyon okos emberrel, pszichológusokkal, pszichiáterekkel, mikor, hogy, és hogy ők így nagyon szeretnék, hogyha én ebbe az épületbe bent is maradnék, hogy vinnék ruhát, és akkor beköltöznék egy kis időre, és majd meglátjuk, hogy rendbe jövök-e. Hát ez egy olyan visszajelzés volt, amit így tudom, hogy napokon át rezzenéstelen arccal bámultam magam elé, és gondolkodtam, hogy most ez igaz? Ez most tényleg megtörténik, vagy csak elképzelem az egészet, és fel fogok ebből ébredni, hogy ez mind csak egy álom, ez csak egy, ez egy nem létező dolog, és akkor mindjárt felkelek, gyerünk, ébredj fel. És ez, Úristen, nagyon sokáig csináltam, és aztán rá kellett jönnöm, hogy nem ébredek fel, hanem cselekednem kell. Nincs semmi, ami felkelt, ez van, ez a valóság. menni kell, és csinálni kell. És hogyha erre van szükség, akkor el kell menni. Én azt gondolom, hogy a Thalassaházban eltöltött 3 hét, utólag most már úgy mondom, hogy hála Istennek csak 3 hét, mert olyan embertársaimmal találkoztam, akiknek a problémáik számomra olyan volt, hogyha azt nekem kellett volna átélni, amit ők, akkor én már lehet, hogy összetörtem volna sokkal jobban. Nagyon, nagyon sokan voltak, akik injektált drogszármazékokat fogyasztottak, nem is volt számunkra mindig tiszta, hogy mit. És hát nagyon nehéz volt az életük, az biztos. És egy olyan összetartással találkoztam viszont életemben először, ami kinyitotta számomra, hogy soha nem vagyok egyedül. Lehet, hogy a gondolataimmal egyedül vagyok, de mindig van, aki mellettem van és meghallgat. Itt tudatosodott megint bennem, hogy vannak barátaim, még hogyha csak röpke időszakokra is, de vannak hasznos emberek, akik mellém szegődnek, és én melléjük, és a legrosszabb időszakban a legviccesebb dolgokat hozzuk ki. Ez nagyon támogató volt, nagyon jó volt, ijesztő volt, de innentől kezdve talán mondhatom azt, hogy kinyílt a tudatom. Nem teljesen, de kinyílt, kintebb nyílt. És egy kicsit elkezdtem tudatosabban cselekedni, ami egészen addig sikerült, még elhagytam a házat. Utána sajnos egy hetes buli eseménybe csöppentem, nagyon sok új emberrel, új baráttal, akik megint csak új dolgokat mutattak nekem. És belementem, de már sokkal tudatosabban, mértéket tartva, hogy tudom, hogy kipróbálhatom, nincs megtiltva, de csak keveset, nem ájulásig, nem a végletekig, mert attól nem lesz jobb. És így már teljesen más érzés volt az egész. Még jobban éreztem, hogy még jobban tudom irányítani az életemet, mert ez tényleg az én életem, de most már kicsit a magamon kívüli életre is tudtam figyelni, és nagyon szépen elindult talán ez, ahol most vagyok. És hát ott voltak kalandok, itt már Budapesten megállni a saját lábomon, az is egy gyönyörű szép dolog. De hát igen, a tanulmányaim azok így nagyon megbánták, mert el kellett kezdenem dolgozni. A szüleim mindig támogattak, de azért az ő képességeik is korlátolt, úgyhogy sokszor magamnak kellett sok mindent megoldani. Amit így utólag nem bánok, de azért nagyon rémisztő és nehéz volt mindig. Lakást keresni, elég pénzt keresni, és közben tanulni, és hát valamelyiket akkor le kellett mondanom, és nyilván a tanulás volt az, amit el tudtam halasztani. Úgyhogy megint egy nagy változás jött létre, de már akkor is nyugodtabb voltam. És hát elkezdtem dolgozgatni. Voltam biciklifutár, voltam nagyon sokáig barista, nagyon szeretem a kávét, nagyon szerettem vele foglalkozni. Ez is egyfajta függőséget adott. És hát létrejött egy rutin, hogy ebben a lakásban és munkakeresésben így elhagytam egy ilyen aggodalmi szintet, hogy úgyis mindig megy, úgyis mindig találok, mindig megoldja az ember, mindig jó lesz. És ezt így, ez ilyen tudatos volt bennem. Hát igen, aztán kerekedtek a dolgok, és már mert tényleg egészen ki volt nyílva a világ és a lehetőségeim, és hát kb. itt találtam szembe magam egy újabb közösséggel, ami már abszolút máshol szólt, mint a féktelen fiatalság. És ez a Tilos Rádió, mikor is? 4 éve? Vagy már lassan 5? Nem is tudom, már annyira rég volt. De életemben először besétálhattam abban a rádióban, amit talán 12 éves koromban osztálykiránduláson hallgattuk, amikor Budapestre érkeztünk. Egyszerűen annyira hihetetlen volt, hogy besétálhatok azon az ajtón, és nagyon-nagyon-nagyon sok emberrel találkoztam, akik később nagyon jó emberek, és nagyon jó kapcsolatok, és nagyon jó barátságok szövődtek ki. És szerintem ez volt talán a harmadik vagy negyedik nagyobb hullám az életemben, ami megint csak egy másik, egy nagyon másik tudatállapotot okozott. Na hát innentől kezdve az elmém teljesen elszabadult, és olyan, hála Istennek, olyan lehetőségeket kaptam meg, amiktől tényleg éreztem, hogy jó az élet, hogy van értelme az életnek, hogy igenis mindig jó lesz, és csak jobb. És lehet, hogy jön nehézség, de most már meg tudok bármivel birkózni. Nálam sokkal intelligensebb emberek vettek körül, akik, hogyha olyan állapotban voltam, hogy már látszódott, akkor időben felkoroltak, és megbeszéltük, megoldottuk a problémákat. És egyszerűen egy akkora, tényleg egy lelki támogatás, egy biztonság, egy szeretett gombóc lett az egész felfogásom és életem, ami aztán nagyon-nagyon segít abban, hogy ne legyek például alkoholista, mert hát nyilván az alkohol is végigkövette az életem elég szépen, és hát ne fogyasszak mértéktelenül mindenfélét. És pont most van még egy olyan szakaszban az életem, ami most megint úgy érzem, hogy nehézség, nehéz, de most már értem, hogy mi történt velem régen, és tudom, hogy kell magammal foglalkozni. Tudom azt, hogy mire van szükségem, hogy ki tudjak térni ezekből a nehézségekből jó hamar, és jó sokat tanulva. Nagyon közhelyes, de például a testmozgás is egy olyan dolog, hogy nem csinálok sokat, nem megyek el futni. Én csak nyújtózkodok, kicsit jógaszerű az egész, de valahogy hihetetlen nagy rezgés. Nagyon tudom ajánlani mindenkinek, akármennyi idős, akármilyen vicces, akármilyen elképzelhetetlen, egy picit kell, mert ez most jelenleg nagyon sokat segít nekem. Nagyon el vagyok fáradva. Nagyon nehéz elképzelnem, hogy jó lesz. Elképzelni sem tudom, hogy hogyan lesz jó. Talán nem is kell, mert akkor unalmas lenne. De valahogy így ez az életünkben, hogy mindig nehézség van, ez kell, ez egyszerűen... Ez az élet, ettől szép az élet, hogy küzdesz meg vele, és mi fog belőle kisülni, és ez izgalommal kell az egészet, és az az igazság, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok segítséget kellett kérnem mindvégig, ami nagyon nehéz egy rajtad kívülálló embernek elmondani, hogy igen, ez van, igen, elcsúsztam, igen, szükségem van rád, és pont rád, és kérlek, segíts nekem. voltak mindvégig nagyon nagy csalódásaim. Olyan emberek, akik nem tartottak ki, vagy éppen nem is kellett, hogy kitartsanak. Magamnak kellett az életem minden részét megoldani. Nem baj, senkire soha nem szabad haragudni. Mindenki a saját életét éli nagyon szépen. Igen, és nekünk is kell. És semmit az életemben nem bántam meg. Egyszerűen semmit. Még a legszégyenteljesebb pillanatot is köszönöm, hogy megtörtént, mert annélkül nem lehetnék ez a tudatú ember, aki most vagyok. Nem hiszem, hogy annyira szuper jó a tudatom. Nagyon sok változtatás kell, nagyon sokszor fel kell mérni, hogy igenis életet kell módosítani. És ha kell, ha nem, amúgy szerintem megéri, mert úgy fejlődik, úgy tanul az ember, úgy tudod elhatározni, hogy igenis élek, és igenis csinálom, és menni kell előre. Segítséget kérni, ha úgy van, és menni kell előre. Vissza már csak úgy szabad tekinteni, hogy boldogan, nem megbánóan, és hálásan, köszönettel mindenkinek. Ha valaki bántott, neki is köszönj meg, mert te úgy tudsz majd fejlődni. Attól leszel majd te.
Hogyha belenézünk egy ilyen tévéképernyőbe, és látjuk 10 év múlva Evelyn, akkor picit beszélsz arról, hogy mit lát, mit csinál Evelyn, milyen dolgok érdeklik őt, hol él, mit eszik, mit iszik?
Hát, szoktam róla fantáziálni, de az az igazság, hogy azért nem túlzottan, mert képes vagyok annyira befantáziálni valamit, hogy ilyen öncsalódást tudok magamnak okozni, ezt nem szabad szerintem csinálni, de hogyha betekintünk egy kicsit, mindig boldognak látom magam. Boldognak érzem magam. Igazából nagyon szeretnék most visszatérni az iskolába, befejezni az ott hagyott tanulmányaimat, ami most a következő projektem, úgyhogy csak drukkolással tudok betekinteni, de nagyon szeretnék elindulni egy kicsit a pszichológia útján. Nyilván azért, mert nagyon sok mindent megéltem, és még többet szeretnék, úgy gondolom, hogy valamilyen szinten, valamilyen embereknek biztos, hogy tudok segíteni, és valahogy érzem, hogy segíteni szeretnék rajtam kívülálló embereknek. Mindenféleképpen. Egyszerűen egy annyira ilyen segítői érzést érzek, hogy biztos vagyok abban, hogy ezt fogom csinálni később. Az, hogy már azon belül esetleg pszichológia, vagy szociális, nem tudom még, ezt még nem látom. De amúgy nagyon ketté ágazik az elképzelés 10 év múlva. Az egyik az, hogy egy nagyon nyugodt, vidéki kis házacskában fogok élni, és onnan fogom a kis dolgaimat intézni. Onnan fogok kitekinteni. Egy nagyon kis békeszigetet képzelek el. Nem szeretnék annyira nagyon messze menni a várostól. Gödre nagyon szeretnék egyszer elköltözni. És hát az nekem most jelenleg a Mekka, úgyhogy persze, hogy ott tudom magam elképzelni 5-10 év múlva. De nagyon sok esélyt látok egy külföldön, hogy el szeretnék menni külföldre. Nem szeretném itt hagyni a hazámat, de egy időre el szeretném hagyni az országot. És ez miatt így nem nagyon szoktam gondolkodni ezeken, hogy 5-10 év múlva mi lesz. Azt tudom, hogy boldog leszek. Boldog akarok lenni, úgyhogy boldog leszek.
Van egy érdekes, újszerű fogalom, a megsebzett segítő, ami a segítésen belül van. Hogyan látod, hogy te a saját élményedből táplálkozva tudnál más embereknek segíteni?
Igen, persze. Csak abban, amivel már találkoztam, és csak úgy, amiből én úgy látom, hogy sikeresen ki tudtam lépni. Vannak olyan részei az életemnek, amikkel találkoztam, de nem léptem ki sikeresen. Arról, hogy mondjam, úgy nem szívesen, nem szeretnék tanácsot adni egy embernek. Annyiban tudnék olyankor segíteni, hogy meghallgatom az illetőt, és addig hallgatom, amíg az ön gondolat mezejéből a meghallgatás által rá nem jönne. De hogy természetesen csak a saját tapasztalataimból, csak és kizárólag. A fiatalkori drogfogyasztás és alkohol problémák, és esetleg szülői elhagyás élményében, igen, fiatal emberekkel, fiatalokkal.
Szerinted mi segíti az embereket abban, hogy mi tudna abban segíteni, hogy ne essenek ki a közösségükből? Mi az, ami az embereknek nagyon jó lenne ahhoz, hogy mindig tartozzanak valahová?
Hát nekem egy kicsit az kezd már lenni a véleményem, hogy talán ki kell ezekből esni. Én elkezdtem abban hinni, hogy néha a megszokott közegből igenis ki kell esni. És szerintem az segít ennek az átélésében, hogy nem veszteségként érjük meg azt a közegnek az elhagyását, hanem nyerességnek és fejlődésnek. És
hogy... De könnyű ez?
Nem, úristen, rettenetesen fáj. Én nekem nagyon fáj, én ezt a fájdalmat úgy tudnám körülírni, hogy konkrétan a lelkem, vagy hát én a melkasomban érzem, a torkomban, és így hátul a fejemben egy ilyen égető, forró, ilyen leöntő érzés mindig. Ha a szerelmemmel van valami, ha barátom, vagy kapcsolat, vagy munkahely, vagy tényleg egy otthon elveszítése, az mindig nagyon fáj. De nem tragédia. Ezek a dolgok azok, amik tényleg fejlődésre bírják az életünket. Amik tényleg döntések elé hoznak. És hogyha képzelj el egy olyan helyet, ahol elkezdtél élni, és semmi nem változik, minden ugyanaz. Egy kicsit úgy tudnám, most egy filmet fogok mondani én tőlem, ez nagyon ritka, a Truman Show jut eszembe, ugye Trumannek mindig ugyanaz az élete, mindig ugyanabban az időben cselekszik, és mindig ugyanazt teszi. Ugyanakkor megy el dolgozni, reggeli, minden ugyanakkor van, majdnem percre pontosan. Történik vele is útközben valami váratlan meglepetés, ami miatt elkezd ugye kizökkenni abból, amiben van, de ugye ezt a körülötte lévő emberek próbálják visszatolni. És hát én azt képzelem, hogy én a Truman is vagyok, és a showban megjelenő alakok is, mert ezt teszem az életemmel. Ezt tesszük mindig az életünkkel, hogy próbáljuk mindig vissza az elmúlt énünkhöz visszatalálni. Szeretne mindig mindenki talán, hogy olyanná lenni, mint amilyenek voltunk, hogy akkor jó volt oda visszatalálni. Ez lehetetlen, ezt el kell hagyni, mert azért történik a változás, mert ott, onnan el kell jönni, mert onnan már fentebbi lépcsőfok vár, fentebb kell lépned, hogy közelebb legyél a beteljesedéshez, vagy hívjuk bárminek, megérkezésnek, vagy tényleg mindegy, hogy minek hívjuk. a fentebb kell lépni, és hogyha mindig visszafelé akarunk lépni, akkor annál jobban fáj, mert az élet viszont lök hátulról, így lökdös, hogy menjél már fentebb, menjél már, lépjél már, és minél jobban ragaszkodsz az előző lépcsőfokhoz, tényleg annál nehezebb.
És szerinted mik azok az emberi tulajdonságok, amik segítenek ebben a változásban, amikor fölép valamilyen hiány, és ahogy nagyon helyesen mondott, kell rá adnunk valamilyen választ, mik azok az emberi tulajdonságok, amik nagyon hasznosak és jól jönnek ilyenkor?
A legelső, ami bennem is nem olyan régen fogalmazódott meg, mert fiatal koromban ugye lázadtam ellene, de az a tanulás. A tanulásnak egy olyan felfogási szintje, amikor nem magol az ember, nem ugye egy könyv fölött ül és tanulja, hogy mi lesz a következő lépés az életben, ezt nem lehet megtanulni, de számomra az első a tanulás, és utána jön az akarás, hogy ki tudsz állni az érzés mellett, amit kell tenned. És akkor innen jön, hogy tanulni akarás, és akkor ez indít el egy olyan folyamatot, amihez szükséges a kitartás. A kitartás számomra egy olyan dolog, hogy nagyon kitartó vagyok néha abban is, amiben nem feltétlenül annyira hiszek még így belül önmagamban, úgy teljesen őszintén, de kitartok az mellett is. A helyes ítélőképességet is ide tartom, mert azért meg kell tudnod mindig ítélni azt, hogy ez most jó lesz-e, vagy nem. Ezen ez alapján kezdesz el gondolkodni. Úgymond logikusan végig kell gondolni egy pár lépést, hogyha ezt teszem, akkor igen, az lehet, hogy úgy lesz. De utána lehet, hogy úgy lesz. Egy pár lépéssel azt hiszem mindig előre kell tekinteni. Nem szabad beleélni magunkat, nem szabad elvárni, hogy az úgy történjen, mert akkor ugye csalódunk. A tanulás, akarás, az önbecsülés, az még egy olyan dolog, ami nagyon kell. Ez az önérzet, önbecsülés, minden, ami ön, azt nagyon kell fejleszteni. Ezekben nagyon kell tanulni. Nagyon jól egymáshoz kapcsolódnak ezek a tulajdonságok és gondolatok, és nem is tudom, minek hívjam még. Az az igazság, hogy talán egy egész könyvnyi jó tulajdonságot ide kell sorolni, mert minden kell, de első is egyetlen a tanulás és akarás.
Kell hozzá taktikai érzék? Számolni mások cselekvésével, stratégiákat gyártani?
Hát, egy picit talán nem árt megtanulni, ezt is meg lehet tanulni, mint mindent meg lehet tanulni, tényleg. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz, de meg lehet tanulni, tudatosítani kell. Tényleg magunkba kell mondogatni, hogy igen, kinyitom a szemem, igen, figyelek mások lépéseire is, próbálom megérteni, hogy mi lesz a következő. Nem mindenkinek van taktikai érzéke. Szerintem nem feltétlenül kötelező hozzá. Szerintem minden ember meg tudja tenni az előrelépését, a fejlődését. Nem feltétlenül kell tudni, hogy a másik mit tesz. De nyilván ezen is fogunk gondolkodni, miközben éljük az életünket, de ehhez nem kell görcsösen ragaszkodni, nyilván, hogy más emberek mit fognak tenni, mi lesz a következő lépésük. Az mellett is a saját lépésed a te életedben fogja meghozni a te következményeidet is. Igen, itt egy balanszt kell felépíteni, hogy megtaláld azt, hogy más emberek lépéseiben a következmény, és a te lépéseidben való következmény.
Utolsó kérdésként menjünk vissza egy picit az időben, és ott van Evelyn, megy a busszal a volt bőrisekkel az iskolába, és oda lépsz hozzá, mit mondanál neki, hogyha mondhatná egy jó tanácsot? Utána azonnal el fogsz tűnni, felszállsz a buszra, mit mondasz neki?
Hát elsőnek, hogy azonnal fordulj vissza. Futás. Fuss, amíg csak látsz. Tényleg. Komolyan cucc, semmi nem kell, menjél, fuss el. A másik az, hogy gyerünk kislány, légy kitartó. Nyomjad. Jó lesz minden. Kibírod.